Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 47. Zsoltárunk első versét. Elfoglalva dicsérjük tovább a mi Istenünket, énekeljük a 356. dicséretünknek mind az 5 versét.
Thank you.
mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amit az megírva található Lukács evangéliuma 24. részében, a 13. verstől a 35. versig terjedő igeszakaszban. A hosszabb igeszakaszt leülve hallgassa meg a gyülekezet.
Tanítványaik közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és azt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názareti Jézussal esett, aki proféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülük való asszony is megdöbbentett mindent, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál. De nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velük lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen ressa szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett elszenvednie Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelyben igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mint a tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jöttek fennállva, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te igét csodálatos üzenetét. Köszönjük, hogy valóban evangélium, örömhír a mi számunkra az, hogy diadalt arattál Úr Jézus Krisztus a bűn, a betegség, a szenvedés, a halál felett, amikor feltámadtál a halálból. Köszönjük neked, hogy a mi hitünk erős, biztos alapja az, hogy te szenvedtél a mi bűneinkért, és aztán legyőzted a mi legnagyobb ellenségünket. Mindenható Istenünk, köszönjük ezt neked. Köszönjük azt, hogy valóban mi is részesei lehetünk újra és újra a húsvét csodának. Köszönjük azt, hogy valóban átélhetjük, hogy te itt vagy velünk, hogy megerősíted a mi hitünket, mi roskadó lábainkat egyenesíted, hogy a mi csüggedésünkből kiemelsz minket, a mi félelmeinkből békességet adsz, és letörlöd a mi könnyeinket. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy ezen a mai Isten tiszteleten is hadd éljük át a veled való találkozás csodáját, mindazt a nagy változást, amit a te feltámadásodkor a tanítványok is átéltek. És kérünk, hogy a mi kételkedésünket te változtasd hitté, ami félelmeinket reménység és örömökké a te szent lelked által légy itt, és szenteld meg a mi Isten tiszteltünket. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az úrasztalához, bátran, gyertek. Hát, ma kevesebben vagyunk, mint tegnap, de azért bátran gyertek ide. Ó, egészen szeled, Anna. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Húsvétkor így köszöntötték egymást a tanítványok, hogy Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Ez nagyon fontos nekünk, hogy amikor azt mondják, hogy valóban feltámadt, ez egy nagyon erős bizonyosság, hogy ez tényleg így történt, ez igaz, ebben nem kell kételkedni, mert biztos, hogy Jézus él. Azért mondhatták ezt a tanítványok, mert személyesen látták őt, találkoztak vele, megtapasztalták azt, hogy ő tényleg él. Ez a húsvét csodája és öröme. És ez nagyon biztos reménység a számunkra. Amikor azt mondjuk, hogy én remélek valamit, akkor mi keresztények nem úgy gondoljuk, hogy talán, esetleg, hát ha megtörténik, hanem a keresztények számára az a szó, hogy remény, reménység az nagyon biztos dolog. Amikor én felvételiztem annak idején az egyetemre, ahol a lelkészek tanulnak, akkor egy hétig tartott a felvételi vizsga. És egy hét után, amikor már írásbeli, szóbeli vizsgákon is túl voltunk, akkor bementünk a tanárok, a professzorok elé, és még ott kellett személyesen beszélgetni velük, és utána, hogyha valakinek azt mondták, hogy jó reménységgel legyen, és várja a levelünket, ez, hogy jó reménységgel legyen, ez azt jelentette, hogy biztos, hogy felvettük. Az már biztos, hogy önt felvettük az egyetemre. Hát ezt én addig nem tudtam, csak a felsőbb évesek mondták nekünk. Amikor kijöttem, megkérdezték, hogy mit mondtak. Mit mondtam, azt mondták, hogy jó reménységgel legyen. Ó, akkor felvettek, ez biztos volt. A jó reménység nagyon biztos a számunkra. Biztos, valóban feltámadt Krisztus. Az ige, amit hallhattunk Lukács evangéliumából, arról szól, hogy húsvétkor este, vagy délután Jézus követői közül ketten szomorúan mentek hazafele, Emmaus fele. És azért voltak nagyon szomorúak, mert Jézus meghalt. Igaz, hogy hallották az asszonyoktól, hogy üres Jézus sírja, de még akkor is ők csak azon szomorkodtak, hogy Jézus meghalt. Szerintetek a szomorú embernek milyen a testtartása? Meg tudja mutatni valaki, hogy egy szomorú ember, aki nagyon szomorúan, kétségbe esetten, reménytelenül megy, az hogyan megy? Vajon? Ki az, aki meg tudja mutatni? Nehéz kérdés. Amikor szomorúak vagyunk, akkor szaladgálni szoktunk? Nem. Akkor a fejünkkel mit csinálunk? Ha szomorúak vagyunk, így felfele bátran kihúzzuk magunkat, és így megyünk. Ha nem, hogyan inkább? Úgy lehajtjuk a fejünket, és csak lassan vandukolunk. Igen. Így mentek a tanítványok Emmaus vele. De közben Jézus csatlakozott hozzájuk, aztán meghívták magukhoz, és ott, amikor Jézus megtölte a kenyeret a vacsoránál, és imádkozott, akkor felismerték, hogy Jézus ő. Nem ismertük meg útközben. És utána boldogan mentek vissza Jeruzsálembe a többiekhez. Szerintetek visszafele hogyan mentek a többi tanítványhoz? Ugyanilyen lehajtott fejjel lassan, hanem hogy? Vidáman, még lehet, hogy futottak is, mint ahogy Anna futott ide az úrasztalához, amikor ide jöttetek. Tehát nagy változás a húsvét, ilyen változást hoz, hogy ilyen lehajtott, búsakodó, erőtelen emberekből ilyen határozott, gyorsan futó, vidám emberek lettek, azért, mert Jézussal találkoztak, mert Jézus valóban feltámadt. Most még egy kis feladatra, most nem lesz külön gyermektanítás, hogy visszaülhettek a szüleitek mellé a padba, de azt szeretném még kérni, hogy egy kicsit meg tudjuk-e együtt mutatni, hogy hogyan igyekeztek Emmaus felé, és amikor felismerték Jézust, akkor hogyan mentek tovább. Megmutatjuk együtt a néniknek, becsiknak? Jó, akkor odafele, még nem tudják, hogy Jézus él, akkor hogyan mennek? Így, szomorúan, így mennek. És amikor találkoznak Jézussal, felismerik, hogy itt van Jézus, akkor hogy mennek visszafele? Nagyon vidáman ezt meg tudjuk mutatni? Na, akkor mutassuk meg. Jézus él, még mondhatjuk azt is, jó, hogy Jézus feltámadt, valóban feltámadt. Mondjuk együtt?
Jézus
feltámadt, valóban feltámadt. Most úgy, hogy nézzünk oda a nénikre, becsikre, és nézzünk rájuk, és mosolyogjunk, és mondjuk. Jézus feltámadt, valóban feltámadt. Köszönöm szépen, áldás békesség.
Áldás békesség.
Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 373. dicséret első versét. Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Péter apostol első leveléből olvasom az első rész 3. és 4. versét. Áldott, ami Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, mindannyian megtapasztaltuk már bizonyára azt, hogy milyen fájdalmas és nehéz, amikor reménytelennek éljük a helyzetünket, reménytelennek látjuk az életünket, és úgy gondoljuk, hogy valamilyen helyzetből, valamilyen nehéz próbatételből nem nagyon látjuk a kiutat, nem nagyon tudjuk, hogy merre, hová menjünk tovább, nincsen semmilyen reménységünk. Hát ezt a magyar irodalomnak a költői is csodálatosan megfogalmazták, akár csak Csokonainak a Reményhez írott versére gondolunk, amit mindannyiunknak meg kellett tanulni általános iskolában, ahol ugye tudjuk, hogy a reményt szólítja meg a költő, hogy földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa, vak remény. És hát a személyes életének a fájdalmai benne vannak ebben a gyönyörű, szép versben, de ugyanakkor tényleg tudjuk, hogy milyen csalódottságot, és hát az ő életének a tragédiáját is jelenti mindaz, amiről itt a versben szó van, ahogyan búcsúzik, hiszen az anyagi biztonság, a munka lehetőség, a családi boldogság, ez mind reménytelenné és távolivá vált a számára. Vagy akár a 20. században József Attila írja egyik versében, okos fejével biccent, nem remél az ember végül ilyen helyzetbe kerül az élete során, hogy már nem remél. És hát ismerősek ezek a sorok, ismerős az érzés, amit ez kifejez. És hát, hogy ne csak a magyar irodalomból idézek egy klasszikust, bizonyára mindannyian ismerjük Dantétől a mondatot, ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Ugye hol olvasható Dante isteni színjátékában ez a sor, a pokolnak a bejárata fölött, ami számunkra, emberek számára valóban a pokol az, amikor már nincs semmi remény, az Istentől való teljes elhagyatottság, kilátástalanság helyzetében van az ember. És milyen nehéz, amikor valaki a mindennapokban itt a földön már úgy érzi, hogy a poklok poklát éli át, vagy a kínok kínját, mert hogy nincs jövője, nincs holnapja, bizonytalan a anyagiak miatt, a személyes életének a fájdalmai, kudarcai miatt, hogy nincs semmi jövendője, reménysége az életében. És ezzel szemben a felolvasott igénk Péter első leveléből egy csodálatos magasztalással, Isten dicsőítésével kezdődik, szinte túl csordul a levél írójából Isten imádata, amikor azt mondja, hogy áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. És az egész fejezet itt a Péter első levelének az első részében tele van ilyen reménységgel. Ebben a részben olvashatjuk azt is, hogy mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága, megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek néktek. Benne van ez a mulandóság, ez a fájdalom, de ugyanakkor ott van, hogy az élő reménységünk arra a hervadhatatlan, szepőten el nem múló reménységre tekint, amit Jézus a feltámadása által ajándékoz a benne hívőknek. Vajon testvérem, mikor tudtad így ünnepelni a húsvétot, vagy így élni a mindennapokat, hogy ilyen túlcsorduló hála, imádat volt a szívedben Isten felé, az ő szabadításáért, az ő legnagyobb tettéért, ami hitünk alapja, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és harmadnapon feltámadt a halottak közül. Mikor tudtunk ilyen örömmel, ilyen magasztalással imádkozni, hiszen az ünnep, a húsvét ünnepe erről beszél nekünk, hogy ezt mi is átélhetjük. Nem csak a Szentírás egyik írója, nem csak egy apostol élheti át, hanem minden hívő ember. És miért? Mert akkor, amikor az élő reménységről beszél az ige, akkor ez nem azt jelenti, hogy az amúgy is vidám, egészséges, gazdag, boldog családi életet élő embereknek mondja az ige, hogy reménykedjetek, hanem azoknak, akik átélik a fájdalmat, akik átélik az elhagyatottságot, a bizonytalanságot, az üldöztetést, a fájdalmat, a családtagjuk elveszítését, nagyon sok-sok tragédiát átélnek, és mégis tudnak reménykedni, mégis tudnak hinni. Megnéztem a görög a Bibliában, hogy olvassuk ezt a mondatot a Péter első levelében, és utána így újra megnéztem, mert ez nagy örömmel töltötte, hogy emlékeztem erre a görög szóra még a tanulmányaim során, ami a reménységet jelenti, amit itt olvastunk, és elolvastam, hogy ez mi mindent jelentett abban az időben ez a görög szó, mi mindent fejezett ki, és nagyon nagy vigasztalás volt már ebben a szóban is, hiszen ez a he elpis, így olvasható a görögben ez a kifejezés, azt jelenti remény, reménység, vágyakozó, várakozás, kilátás. És nekem ez nagyon sokat jelentett ez a kifejezés, hogy nem csak azt jelenti, hogy remény, reménység, hanem kilátás. És sokszor úgy éljük, én is az elmúlt hetekben is beszélgettem emberekkel, akik olyan nehéz anyagi helyzetbe kerültek, hogy bizonytalanná vált tényleg a holnapjuk, a májuk is, és hogy teljes kilátástalanságba kerültek. És milyen döbbenetes, hogy itt az ige azt írja, hogy Jézus Krisztus által élő reménységünk van, van kilátásunk, van az életünknek kilátása. Nem csak a nyomorúságot, a bajokat, a fájdalmat, a szenvedést látjuk, hanem mindezek mögül kitekinthetünk, és valahogy szélesedhet a látókörünk, mert ott van Krisztus mellettünk, aki az élet ura, és aki ott van mellettünk, életünk minden napján. Ábrahámról írja az ige a római levélben, hogy a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. Mit jelenthet ez a mondat, hogy a reménység ellenére? Hát, hogyha volt reménysége, akkor miért a reménység ellenére kellett reménykednie? Hiszen emberileg úgy tűnt, hogy már nincs remény. Emberileg úgy tűnt, hogy ez lehetetlen, hogy nekik gyermekük legyen, és hogyha egy gyermekük sincs, hát akkor még inkább lehetetlen, hogy az ígéretek valóra váljanak, és nagy népnek a atyává váljon Ábrahám. Az emberi számítás szerint, ugye ezt gyakran mondjuk ezt a kifejezést, hogy emberi számítás szerint, az emberi racionalitás, az emberi kilátások szerint, reménytelen lett volna a helyzet. De az Istentől kapott reménység alapján mégis elhitte, hogy ő sok nép atyává lesz, hogy Isten ilyen csodát tud az életében véghez vinni. Milyen csodálatos, hogy az emberi kilátások, az emberi számítások ellenére ő számított az Isten erejére, az Isten segítségére, az Isten hatalmára, az Isten jelenlétére, az ő csodájára. Azt írja az ige reménységgel kapcsolatban, hogy a szántóvető ember a termés reményében veti el a magot, a termés reményében, az eső reményében szánt, és úgy munkálkodik. Micsoda reménység kell ahhoz, hogy valaki a földbe vesse a magot, és elhiggye azt, hogy abból gyümölcs, hogy abból termés lesz. És milyen fontos, hogy ez a döntés, hogy igenis én megteszem azt, ami a feladatom, és várom az áldást. Teológus így fogalmazta meg egy kicsit vissza erre fordítva, de ennek az igének a fontos üzenetét. Ha csak egyetlen emberre és a teremtés egy darabjára fel kellene adni a reménységet, akkor Krisztus számomra nem támadott fel. Hogyha fel kellene adnom a reménységet, akkor nem támadott fel. De ahogyan a korintusi levélben is írja az apostol, ám de Krisztus feltámadt a halottak közül. Nem reménytelen a helyzetünk. Van reménységünk. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, de az, hogy valaki életében megtörténjen, hogy reménytelennek látja a helyzetét, és utána tud reménykedni, ez tényleg egy csoda. Ahogyan tele van Szentírásunk csodákkal, a mi életünkben is ez a csoda meg kell valósuljon. Ez tényleg az újjászületés csodája, a halál és élet nagyon nagy ellentétben áll egymással, ugyanígy a reménytelenség, a kilátástalanság szemben a reménnyel, a kilátással, de ezt a csodát Isten irgalmasan meg tudja adni az életünkben. Meg tudja adni, hogy a mi reménységünk a valóságá váljon. Meg tudja adni azt a csodát is, hogy ha hallgatjuk Isten igéjét, hogyha élünk az úrvacsora szent jegyeivel, akkor bár nem látjuk a szemeinkkel Jézust, de mégis valóságosan megtapasztaljuk az ő áldását, az ő jelenlétét. Van egy gyerekének, ami így a húsvéti üzenetet fogalmazza meg, így kezdődik, hogy sokan azt mondják, hogy Jézus már nem él, és az a refrén, hogy de én tudom, hogy él az Úr. Honnan tudom, azt kérdezett, onnan, hogy ma reggel beszéltem vele. Ez a gyermekek nagyon szeretik, mert olyan, hát egy modern ének és olyan dalama van, hogy ilyen nagyon erőteljesen kijön ez a néhány sor, hogy de én tudom, hogy él az Úr, mert személyes élő kapcsolatban vagyok velem. És ez valóban az Isten csodája, a hit csodálatos ajándéka, hogy ezt át tudom élni, hogy Jézus Krisztus, aki feltámadt a halálból, most is itt van az életem minden helyzetében, az örömeimben, a gyász, a fájdalom, a betegség, a nehéz élethelyzetek, a munkám terhei közepette is ott van velem, ahogyan az emausi tanítványok még kétségbe esetten szomorúan mentek Emmaus felé, pedig már tudtak az üres sírról, utána mégis felismerték Jézusban az ő urukat, és örömmel tudtak visszatérni. Pedig ugye azt mondják Jézusnak beszélgetés közben, hogy pedig mi azt reméltük, minden reménységük elveszett, amikor Jézus keresztre feszítették, és minden reménységük valósággá vált, amikor látták őt. Ilyen szemeinkkel nem láthatjuk Jézust, de ugye a hit hallásból van, Isten igéjének a hallgatásából, a reménység nem Krisztus színről színre látásából van a számunkra, hanem a feltámadottba vetett hitből fakad a reménység. Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, és élő reménységet ad nekünk. Testvérem, te hány reménységedet temetted már el életed során? Hány reménységed nem vált valóra? Hány reménységedben kellett eddig csalódnod? Hányszor élted át azt, hogy csak ezt tudod mondani, pedig én azt reméltem, pedig mi azt reméltük, és mégsem úgy történt. Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy újjáéleszze a mi reménységünket, hogy az életünkbe valóságossá tegye. Ugye nagyon fájdalmas azt érezni, amikor azt mondom, hogy én valamikor nagyon lelkesen tudtam bízni az Isten ígéreteiben, de azóta annyi minden történt az életemben, hogy ez a tűz, ez a lelkesedés, ez a csodálat, ez eltűnt a szívemből a sok-sok probléma közben. Mindenható Isten éppen azokat akarja vigasztalni, akiknek reménytelen, nehéz a sorsa, akinek nagyon kilátástalannak tűnik az élete. És az a csodálatos a számunkra, hogy a Biblia tele van olyan történetekkel, amik arról szólnak, hogy a szenvedő ember valóban várja, hogy a reménysége megújuljon, és el tudja mondani, hogy csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van az én reménységem. Nagyon sokszor van okunk szomorkodni, nagyon sokszor lenyomnak minket a terheink, a szenvedéseink, de az a csodálatos ebben az igében, hogy a jövendőre irányítja a figyelmünket, az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, ami a mennyben van fenntartva számunkra. Egy lelkipásztor, amikor erről az igéről prédikált, akkor azt mondta, hogy milyen magabiztosak azok az emberek, akiknek ott van a bankkártyájuk akár, vagy a pénztárcájuk a zsebükben, milyen magabiztosak azok, akik be tudják fizetni a számláikat, milyen magabiztosak lehetnek azok az emberek, akik már megvették a jegyüket a vonatra, és nem kell aggódni, hogy elérje a vonatot, hogy mennyi ideig kell sorban állni, akik biztonságban érzik magukat különböző élethelyzetben. Kell-e nagyobb biztonság annál, mint hogy a mi életünk, a mi örök életünk Isten kezében van. Ő tartja, és ő az, aki megajándékoz minket valóban az örök élet reménységével. És hogyha az örök élet reménysége az enyém, akkor ez erőt ad a mára is. Az az Isten, aki a legdrágábbat odaadta, hogy ne ajándékozna meg azzal, amire szükségem van. Hogy ne ajándékozna meg az ő békességével, hogy ne ajándékozna meg a reménységgel, a hittel, hogy ne ajándékozna meg azzal, hogy megszabadít attól, ami félelemmel tölt el, vagy ami megkötöz bennünket. hogyha van reménységem a holnapra, akkor van erőm a mához. Azért olyan szomorú, amikor valakiknek elveszik a jövőjét, mert a jövő reménytelensége az a mát is reménytelenné, keserűvé, kilátástalanná teszi. Viszont a jövendő reménysége, bizonyossága a mára, a ma szenvedéseihez, próbatételeihez is erőt ad nekünk. Amikor azt mondja az ige, hogy öltözzétek fel a lelki fegyverzetet, és felsorolja a fegyverzetet, akkor azt mondja, hogy az üdvösség sisakját is felvegyétek. Hogyha az én üdvösségem sisakja, az én üdvbizonyosságom ott van a fejemen, akkor ez nagyon nagy biztonságot ad. És milyen fontos, hogy fejben legyünk védve, hogy a mi fejünk, a mi gondolkodásunk, a mi kilátásaink, a mi életünk reménysége az Istenre irányuljon. Nagyon sokszor az is kérdés, hogy vajon amikor én reménykedtem valamiben és csalódnom kellett, akkor az a reménység töltötte be teljesen a szívemet, vagy miközben reménykedtem, Istenre irányult az én bizalmam és reménységem. Nagyon sokszor cél téveszt a mi reménységünk, hiszen a körülmények megváltozásában, a kívánságaink teljesülésében látjuk a mi reménységünket, abba kapaszkodunk, és nem a mindenható Istenre tekintünk, akinek a jelenléte, akinek az irgalma, szeretete és hűsége a legnagyobb áldás és erő a mi számunkra. Tegnap délután az ifjúsági órán erről az igéről beszélgettünk, ezt olvastuk együtt, és volt egy olyan feladat, hogy egy szituációt, egy jelenetet kell bemutatni, amiben egyetlen egy kikötés van csak, hogy a jelenet közben el kell hangozni annak a mondatnak, hogy van reménység. Két csoport volt, és nagyon érdekes volt, hogy a két csoport két teljesen különböző élethelyzetet hozott, és mindegyikben elhangzott az, hogy van reménység. Az egyik egy teljesen gyakorlati, 21. századi fiatalokat is érintő, személyes élményen alapuló jelenet volt, hogy külföldről szeretne hazajönni karácsonyra valaki, vagy szeretnének hazajönni, hogy itthon karácsonyozzanak, de olyan drága repülőjegyeket találnak csak, hogy reménytelen, hogy hazajussanak karácsonyra, mert hogy ezt nem tudnák kifizetni. És aztán van egy jó ötlet, hogy hogyan, hol lehetne olcsó repülőjegyet találni, hogy nem reménytelen a helyzet, és akkor megtalálják az olcsó repülőjegyet, és el is jutnak haza. És hát ez tényleg egy személyes bizonyságtétel is volt, hogy amikor teljesen reménytelen helyzet, akkor odaállhat egy testvér valaki mellé, és mondhatja, hogy de nem, még ne add fel, ez még nem reménytelen, mert van még megoldás, és tényleg lehet megoldásokat találni. A másik pedig éppen a gyülekezetünknek a múltjába visszanyúló jelenet volt, hogy az első világháború utáni reménytelen helyzetben a Magyarországnak a szörnyű élethelyzetében beszélgetnek egymással, hogy hogyan lehet így ebben a megcsonkított országban a háborúnak a fájdalmait kiheverni, lehet-e valaha újjáépíteni a lelkünket, a népünket, az országunkat, és akkor látnak egy templomot, ami ezután a fájdalmas időszak után épült, aminek, már ez nem hangzott el a jelenetben, de aminek a bejárata fölé az van írva, hogy a Magyar Feltámadás temploma, és ahogy elhangzik a lelkész bizonyság tétele, hogy hogyan épült fel ez a templom, akkor elhangzik az, hogy van reménység. A legnehezebb, legfájdalmasabb történelmi vagy személyes életünknek a legreménytelenebb helyzeteiben is van reménység a hívő ember számára. Mert a mi Urunk diadalmaskodott, és a mi Urunk diadalában részesít bennünket. Van egy nagyon kedves ének a számomra, aminek a refrénje így szól: Ó, jöjj ide, jöjj, íme áll a kereszt, szűnik és oszlik a kétség, megújul a régi reménység. Jöjj, meg van terítve az Úr asztala, ott van a kenyér Krisztus megtört testét és a bor Krisztus kiöntött véréről mutatja a számukra, és azt mondja: jöjj, újuljon meg a reménységed, újuljon meg a Krisztusba vetett hited, hogy aztán tudjál reménységet vinni mindazoknak, akikkel találkozol, akik a környezetedben reménytelen helyzetben vannak. Azt olvastam egy szintén 20. századi teológustól, akinek egy könyve is megjelent magyarul, Jürgen Moltmannak a Reménység fényei címmel: Legyetek reménységben a lélek ereje által ti, akik a fogyatékkal élőkkel, a börtönből szabadultakkal, nehéz élethelyzetben élőkkel együtt éltek és reménységet visztek a társadalom kitaszított zugaiba. Nekünk a reménytelenekért adatott a lélek reménysége. Lehetne sorolni, hogy milyen élethelyzetben levő emberekhez kell elvigyük a reménységet, legyünk mi is a húsvét tanúi, akik Krisztusban reménykedve tudnak bizonyságot tenni arról, hogy van reménység. Amen. Az úrvacsorai közösségre készülve énekeljük a 347. dicséretünk 3. és 5. versét. Hallgassátok meg, atyám, fiai, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően így: Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtölte, és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítse minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Mennyei Atyánk, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, igazak és igazságosak a te utaid. Ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és a halál rabságából. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit. Méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az igazság, dicsőség és az áldás. Isten szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed megváltó Urunk érettünk hozott áldozatát. Légy segítségül nékünk abban, hogy eljussunk a bűn miatti megszomorodásra, és így imádkozhassunk. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Valljuk meg a mi győzelmes keresztjén hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallástételünk után feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megállt a mi Urunk Istenünk, ingyen kegyelemből az ő szent fiáját minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép renddel, és közben énekelje a gyülekezet a 276. 277. dicséretet, majd a 458-at. Thank you.
Keresztény testvéreim, így szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele az apostolok, első keresztények, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhetünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hagyj kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Ne uralkodjék bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat hozzáméltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított az Úr Jézus Krisztusban. Most meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked azért, hogy ezen a húsvéton is kijelentetted magadat csodálatosan, hogy személyes találkozások történtek itt ezen a helyen és most is, és hogy megtapasztalhattuk és átélhettük azt, hogy nem a semmibe vagyunk kifüggesztve, és ki tudja honnan és hová megyünk, hanem célja van az életünknek, iránya van az életünknek, és felülről való tartalmai vannak a mi életünknek. Köszönjük néked ezt a gazdagságot, és köszönjük ezt az örömet. Hadd könyörögjünk most te hozzád a elkövetkezendő időszakért, és könyörögjünk a mi népünkért, a mi gyülekezetünkért, mindazokért, akik a te nevedet vallják, mindazokért, akik keresnek téged. És most eléd beállunk, édesatyán, különösképpen megszomorodott szíveket visszük elédbe, a gyászolókat visszük elédbe, és köszönjük azt, hogy ugyanakkor reménységünk van, és nem maradtunk reménység nélkül sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben. És hadd könyörögjünk azért, hogy ebben a világban is úgy mehessünk előre, mint a reménység népe, aki ennek fényével mutatja sokaknak, másoknak is az utat. Légy velünk, áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hagy hirdessem a jövő hetet, és hirdetem azt, hogy a megszokott alkalmak meg lesznek tartva. Azt nem vagyok biztos, hogy női óra lesz most a héten? Jó, tehát akkor azt a női bibliaórások tudják. Szeretném aláhúzni és kiemelni azt, hogy a jövő hét szombaton délelőtt 9-kor lesz az úgynevezett látogató szolgálat megbeszélése, amelyre még természetesen telefonban, szóban értesítést küldünk, de ez nagyon fontos. Hirdettem azt, hogy az elmúlt héten utolsó útjára kísértük ki Oláh József atyánk fiát 91 éves korában. Rabatala felett a vigasztalás igéi Jób könyve 16. része 22-23. Verse alapján hirdettük, mert a kiszabott esztendők letelnek, én pedig útra kelek, s nem térek vissza lelkem, meghanyatlott vár rám a sír. Valamint a 119. Zsoltár 50. verse, ez a vigasztalásom nyomorúság idején, hogy a te szabad éltet engem. Végső búcsút vettünk Lovász János atyánk fiától 80 éves korában, feltámadás igéit az 1. Korintusi levél 5. része alapján hirdettük. Tudjuk, hogyha a földi sátorházunk összeomlik, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben. Ezért is sóhajtozunk ebben óhajtván felöltözni a mi mennyei hajlékunkat. Isten vigasztaló szeretete vegye körül a megszomorodott szíveket, a gyülekezet pedig hordozza imádságaiban a gyászolókat. Mai Isten tiszteleten Nyúkai Károly atyánk fia végezte az igeolvasás szolgálatát. Elnézést kérek, de a szemüvegemért ki kellett küldeni, mert anélkül nem látok már semmit, úgyhogy ezért volt ez a kis gigszer közben. Hirdetem még a budafoki estéket április 24, dr. Gósi Mária egyetemi tanár, az ELTE fonetika tanszéke, a Kempelen Farkas beszédkutató labor vezetője beszél nekünk, nagyon fontos és érdekes, főként, hogy óvodánk, iskolánk van, az anyanyelv elsajátítás és a gondolkodás, ez lesz a címe, nem olyan riasztóan tudományos azért ez, mert mindenkinek aktuális ez a probléma, ahol a családban vannak gyermekek, és egyáltalán az oktatásban nekünk ez nagyon fontos. A kijáratnál még vannak a hirdetésnek kicsinyített lapjai, és aki ezt sok-sok dátumot el akarja vagy jegyezni, akkor az vigye el, úgyhogy mindent nem mondok végig. A nyári táborokra lehet jelentkezni, kirándulásra lehet jelentkezni, és kérjük szépen, hogy ne feledkezzünk el az 1%-okról, ugye, ami nagyon fontos szerepe lesz ebben az esztendőben is, akár a egyháznak a technikai számára, akár a mi budafoki református keresztény alapítványunkra. Köszönöm szépen a figyelmet, és a 458. dicséretünket keressük meg, és fejezzük be vele az Isten tiszteletet. Kezdek bonyolultá válni, elnézést kérek, jó? 458. énekünk itt van az órom előtt, nem hiába. Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség, további áldott ünneplést.